Hát szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai izgalmas téma gyülekezeti fegyelmezésnek a kérdése. Igazán nem tudom, hogy ez egy nagyon nem kedvelt téma-e, vagy kedvelt téma-e, de lehet, hogy egy fokkal könnyebb beszélni akkor erről, mikor még praktikusan nem nagyon van rá szükség, mert nem találkozik az ember olyan dolgokkal, amivel olyan szinten feltétlenül foglalkoznia kellene, amikor a Biblia beszél. De az az érdekes ebben a témában, hogyha ezt gyakoroljuk biblikusan, akkor nem csak Isten igazságos mércéjét mutatja be a gyülekezet felé, hanem közvetíti Istennek a szeretetét, kegyelmét a vétkezők felé. És igazán meglepő módon a Biblia tanítása a gyülekezeti fegyelmezésről az egy nagyon fontos támogatója a kegyelem teológiájának. És a gyülekezeti fegyelmezés az elvárja tőlünk, hogy a bűnt, vagy a bűnnek a jelenlétét valósan és reálisan kezeljük hívők életében. És igazán mind a héber, mind a görög írásokban nagy számban találkozunk bűnös viselkedéssel hívők között. Csak hogy egy párat fölemlítsek, látjuk Ábrahámot, ahogy hazudik a feleségével kapcsolatban. Aztán látjuk például Júda paráznaságát prostitú által és következményeit. Aztán látjuk Dávid királynak a gyilkosságát, paráznaságát. Aztán látjuk Salamonnak a bálványimádását, paráznaságát. Látjuk a prófétának, Jónásnak az engedetlenségeit. Aztán a Új Szövetségben látjuk, hogy a Péter megtagadja Jézust és az evangéliumot. Aztán látjuk Annániás és Szafira esetét, aki kegyesebbnek akar látszani annál, mint amilyenek voltak, és nagyobb adományt hazudnak be. Látjuk a korintusi hívőknek a problémáit, látjuk a nagyon szélsőséges vérfertőzéses példát, látjuk a visszaélést az úrvacsorával, önzőséggel, részegséggel, stb. Tehát, hogy elég számos a hívők között említett példája a különböző bűnöknek. És igazán a legegyszerűbb módja a nagy bűnnel való bánásnak a hívők életében azt állítani, hogy az illető tulajdonképpen meg se tért. De pontosan a feljebb említett példák nem engedik meg, hogy automatikusan mindig erre a következtetésre jussunk, ha valami nagyobb bűnnel találkozunk hívők körében. Hogyha ez lenne a valóság minden esetben, hogy az illető meg se tért, akkor a megoldás mindig az lenne, hogy meg kell térni, hinni kell, tehát újra végig kell menni azon a folyamaton, hogy valaki üdvösségre jusson. De általában nem ezen a folyamaton mennek végig ezek a Bibliában, nem ezt látjuk, hogy a bűnösök számára nem ezeket írja elő a konkrét adott történeti rész. És azt látjuk, hogy vannak ilyen fegyelmezésről szóló írásrészek, és ezek egyfajta ilyen bibliai, teológiai leckék a számunkra. És látjuk, hogy bár a bűneink megbocsátattak, mikor újjászülettünk, mégis minden képességünk megmarad arra, hogy bűnöket kövessünk el, bár az újjászületés pillanatától kezdve azért nagyobb a kapacitásunk arra, hogy igazságos cselekedetekbe járjunk a Messiásnak a cselekedeteiben. De való igaz, hogy ugye a bibliai utalások azok megkövetelik azt, hogy a helyi gyülekezet az szembenézzen a bűnnek a realitásával, és a közösségben adott időben ebben akár foglalkozni is kell bizonyos hívők életében. És Pál ezt úgy fogalmazza meg az 1 Korintus 5.12-13-ban, 1 Korintus 5.12-13, ahol azt mondja, hogy mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek. Avagy ti nem, a belül lévők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül. És nyilván itt a helyi közösség értelmében használja azt, hogy belül és kívülvalók. A pészáki lautaló úrvacsorai közösségnél pedig arról beszél, hogy a kis kovász az egész tésztát is meg tudja rontani, tehát hogy valamilyen módon ebben foglalkozni kell, és akkor ott is azt mondja, hogy ezt vessétek ki a kicsiny kovászt. És itt Pál aztán később a záró megjegyzéseiben, amikor ott a vérfertőzéses problémával foglalkozik, ennek a végén mondja, hogy a gyülekezetben levőket és nem a kívülvalókat ítéljük meg. És tulajdonképpen mi az, amit megítélünk? Igazából valamilyen bűnös viselkedést ítélünk meg, de még azon belül is a bűnös viselkedésnek csak egy bizonyos fajtáját vagyunk képesek esetlegesen megítélni. Azt, ami látható vagy tudható, mert egy csomó dolog történik az emberi szívben, ami nem jön napvilágra, és ezeket nem is ítélgetjük, és nem is tudjuk megítélni. Ebben az esetben itt egy súlyos dolog volt, ami napvilágra jött, és akkor ez egy lehetséges kizárást vont maga után ott az adott közösségből. Persze Isten nem feltétlenül várja ezt mindig meg, vagy nem feltétlenül mindig így működik. Ugye a legélesebb ellenpélda, ami azért egy egyszeri eset, amit ott látunk, és igazán nem mondhatnám, hogy kivétel a szabály alól, de pontosan ezt nem tudjuk, de Annániás és Szafira esete az apostolok cselekedetei 5-ben. Ott egy gyors olyan ítélet, ami az apostolok volt kapcsolva, mert ők rendelkeztek az oldás és kötés hatalmával, és ez nem egy átruházható tekintély volt, amikor Péter egyszerűen kimondta a Szentléleknek az ítéletét, és meghaltak, és igazán megtartotta az ő bűneiket, és fizikai halált szenvedtek. De nem írja az ige azt, és nem is ez történik, hogy ott elvesztenék az üdvösségüket, hanem igazán az történik, hogy bizonyos nagy bűnöknek, ahogy az Ószövetségben is látjuk, és a törvény erre számos példát ad különben, tehát a törvénynek a rendszere az volt, hogy fizikai ítélet jött csomó mindenért. Ez nem az üdvösségeket érintette, mert maga az egész törvényi háttér és a mózesi törvénynek nagyon fontos tudni róla, hogy ez a hívőnek az életviteli szabályrendszere volt az Ószövetségben. A zsidó hívők, akik hittek Istenben, e szerint kaptak áldásokat, vagy éppen akár átkokat, ahogy a törvényhez viszonyultak. De ezek sokkal inkább a fizikai valóság terén mozogtak, és nem arról szóltak, hogy most egy hívő elveszti az üdvösségét, vagy megszerzi. Soha nem volt arra a törvény, hogy bárki megszerezze az üdvösségét, törvényből nem igazul meg egy test sem, ugye az Új Szövetség ezt fejtegeti. Viszont lehetett a törvénnyel törvényszerűen élni, és ez áldásokat jelentett, vagy akár átkokat, ha nem úgy éltek vele. És itt is, bár itt most nem a törvény alatt vagyunk, és egy más, a mesias törvényei alatt van a gyülekezet, de mégis maga az elv, hogy a hívőnek is vannak életviteli szabályai, és ezért, hogyha nem él megfelelően, lehetnek következmények. Ezek a következmények is a fizikai térben jelennek meg sok esetben, de nem az üdvösségét érinti, vagy vitatja, vagy veszi el. És ugye későbbi példákban is nincs arra utalás, hogy Isten mondjuk pokolba küldte volna azokat, akiket ott említ az úrvacsorával való visszaélésnél. Tehát ezek az emberek a gyülekezetnek a részeiként jelentek meg, és pont ezért voltak a bűneik olyan súlyosak, mert részei voltak a gyülekezetnek. Hiszen ha nem lennének részei a közösségnek, akkor azt mondja Pál, hogy most mi közöm nekem a kívülvalókhoz. És a korintusi visszaélőkkel kapcsolatban Pál az elaludtak kifejezést használja. Az elaludtak kifejezés az mindig hívőkre vonatkozik, tehát ez egy hívők körében használatos terminológia. A hívő halálának a nyelvi fordulata az, ha valaki elalszik. A vérfertőző embernél azt mondja az 1 Korintus 5:5-ben, hogy a sátán megrontja a testét, ez megint egy fizikai dolog, és átadjuk az élet a sátánnak a test feszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak a napján. Tehát a cél az, hogy helyreállás legyen, és Istennek általában és mindig a helyreállás a terve és a szándéka. Itt egyébként Pál egy szójátékot is használ, ami a görögben derül ki, mert a megtartásra olyan szót használ, ami az Új Szövetségben más helyeken gyakran egy fizikai fölépülést fejez ki, hogy valaki helyreálljon.
Tehát a bűnös hívőnek helyreállásra volt szüksége, hogy megfelelően menjen, tudjon megjelenni Krisztus ítélőszéke előtt, az Úr Jézusnak a napján ez a Krisztus ítélőszéke. Tehát, hogy hívőként elkötelezzük magunkat Isten kegyelméhez, akkor szembe fogunk találkozni a bűnös hívőnek a realitásával. És Isten arra tanít minket, hogy ebben foglalkozni kell, és ezt nem lehet megtagadni, vagy letagadni, és a szőnyeg alá söpörni. Igazán a fegyelmezésnek a célja az a helyreállítás, és ezt Isten ezért tulajdonképpen a kegyelmét kiterjeszti a bukott hívő felé is, de így, hogy helyre akarja állítani. És ez az egész gyülekezeti fegyelmezés kérdés, tulajdonképpen nem, ez egy családi ügy egy gyülekezetben, mert például nem fegyelmezzük, bár nagyon szeretnénk a szomszédok gyerekeit, sőt, néha nagy vágyat érzünk, hogy rendet tegyünk, de nem azokat fegyelmezzük, hanem igazán, ha jobb esetben a saját gyermekeinket fegyelmezzük. És igazán ez Isten gyakorlatát tükrözi. A zsidó 12.5.11 részletesen beszél erről a fegyelmezésről. Ezt föl is olvasom. És elfeledkeztetek az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól, tehát hívőkről beszél, és egy intésről, ami nekik szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig minket, mindent, akit fiává fogad. Ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apja. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, ami testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk, élj a lelkek atyának és élünk. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Tehát Isten bizonyos esetében akár keményen is bánhat a gyermekeivel, bár ezt mindig szeretetben teszi, de ez kizárólag, itt az ige szerint csak annak a bizonyítéka, hogy a gyermekei. És ezért nem meglepő, hogy Isten előírja, hogy bizonyos esetekben a gyülekezet fegyelmezzen, szigorúan, de szeretettel, mint egy bűnt elkövető családtagot, akik szintén Isten gyermekei, és pontosan azért tegye, mert ezek Isten gyermekei. És ahogy ezeket az írás részeket tanulmányozzuk, hogy bánik a vétkesekkel, a gyülekezeti fegyelmezés szempontjából azt világosan látjuk, hogy ők is a hívő közösség részei. Ugye a Máté 18.15 ír le egy folyamatot, ahogy bánni kell bizonyos esetekben egy vétkes testvérrel a közösségben, és a 15-ben azt mondja, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Tehát ez itt az első lépés. Máté 18.15. És aztán, ahogy leírja az egész folyamatot, most nem olvasok mindent innen föl, még a folyamat legvégén sem mondja azt, hogy az illető nem hívő, hanem csak bánjunk úgy vele, mint egy nem hívővel. 17-esben azt mondja, ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány, vagy a vámszedő. Ugye ezek a legsúlyosabb kategóriák voltak, ez most itt egy zsidó kontextus, és itt a gyülekezet még a zsinagógai közösség, tehát ebből a szempontból ezeket mindig figyelembe kell venni, de itt arról van szó, hogy ez a két nagy szélsőség volt ott, amit a 15-esben láttunk, hogy a zsidók számára egy pogány az eleve teljesen kívülvaló volt, aki kívül volt a közösségen, ugye a vámszedők, meg az volt akár zsidó vámszedők is, de az egy teljesen megvetett, lenézett egy csoport volt.
Ugye nem mondta azt, hogy ez az, az lett, csak olyanok, mint egy hasonlítás. Tehát nem vitette el tőlük azt, hogy ők valamilyen módon amúgy a közösség részei voltak, és kapcsolódnak hozzá. A Pál ugyanezt teszi, ahogy az 1 Korintus 5.11-be utal, hogy akik vétkeznek, azokat is testvéreknek nevezi, még a vérfertőzőt is magába foglalja a szöveg, és azt reméli, hogy lelkileg helyreáll fegyelmezés útján. Azt mondja itt, hogy most azért azt írom nektek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó, az ilyenekkel még együtt se egyetek. Tehát itt ez egy elég szigorú elválasztást jelent, de holott azt mondja, hogy atyafi létére, nem a fölkiált, és azt mondja, hogy tudtam, hogy ez nem hívő. Azt mondja, atyafi létére ezt és ezt és ezt teszi. Nem vitatja el tőle, de mégis súlyos bűnöket köt hozzá. És hát a parancs a bűnös helyreállítása, ugye a Galata 6.1 szerint feltételezi a megváltást, mivel a cél az Istennel és a népével való közösség. A Galata 6.1-ben azt mondja, hogy atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Kettő Tesszalonika 3.6-ban és a 15-ben szintén testvérnek nevezi a bűnöst. Kettő Tesszalonika 3.6 és 15. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük néktek, atyám fiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, aki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, amelyet mi tőlünk kapott. 15. De ne tartsátok ellenségnek, hanem incsétek, mint atyafit. Tehát még vissza is tér rá, és még ő maga fogalmazza meg, hogy ne mondjátok azt, hogy ő akkor kívülvaló, soha nem volt az, vége, hanem azt mondja, hogy ne tartsátok ellenségnek, hanem incsétek, mint atyafit. Tehát igazán egyik esetben sem olvassuk azt, hogy bármelyik bűnöst nem hívőnek nevezné Pál. Zárójában szeretném megjegyezni, persze ez nem zárja ki, hogy van ilyen, félre ne értsetek. Tehát nyilván van olyan, aki színből az, ezt tudjuk. Csak itt most azokat a gyakorlati pontokat nézzük, ahol ő bánik vele, és soha nem úgy bánik, hogy ő ezt valahol így fogalmazná meg. És azért ez számunkra azt gondolom, hogy irányadó. Tehát azért azt hangsúlyozom most itt mellékszálként, hogy nyilván van olyan, aki... és erről máshol beszél a szöveg, hogy lehet valaki képmutatásból része egy közösségnek, de itt, mikor Pál ezekkel bánik, soha nem azt a folyamatot látjuk, hogy ő ezt itt felismerően azt mondja, na, te soha nem voltál hívő, mert ezt meg ezt követted el. Nem ez a gyakorlata. Hanem igazán pontosan az ellenkezője derül innen ki, és a gyülekezeti fegyelmezés az Istennek a módja, hogy gondoskodik a család viselt dolgairól. És legalább annyira valóságos, mint a családban a gyermekek fegyelmezése, amikor neveljük őket. És ez igazán nem feltétlenül egy kellemes dolog, sőt valójában ez inkább egy kellemetlen dolog, de ez kötelesség szinte jelenik itt meg, szeretetben és kegyelemmel kell bizonyos kérdésekkel foglalkozni. Tehát a gyülekezeti fegyelmezés az a kegyelemnek a szolgálata, mert ahogy a jó szülők, azok fegyelmezik a gyermekeiket, hogy jóságra, igazságra tanítsák őket, a fegyelmezés az egy módja a családi kapcsolatok egyensúlyának, harmóniájának a helyreállítására. És ugyanez igaz egy közösségre is. Tehát ezek pozitív célok, és ezeknek a céloknak a mentén az egész folyamatnak tükröznie kell a szeretetet és a kegyelmet. A kegyelem az nevel szentségre, igazán csak a kegyelem nevel szentségre. Titus 2.11-12 azt mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Tehát milyen érdekes, hogy ezekre a dolgokra nem az újra behozott törvények, szabályok kezdenek el minket megtanítani, hanem a kegyelem tud igazán megtanítani. Miért?
Azért, mert egyedül az Isten kegyelme az, ami képes biztosítani számunkra a helyes belső motivációt. Külsőre nem feltétlenül lesz különbség, hogy valaki milyen motivumból tesz meg valamit. És mindenki tudja a saját életéből, hogy jó néha magunkkal szembe bizonyos kis törvényeket létrehozni, fölkelés, vagy evés, vagy ivás, vagy ünnep, vagy akármi dolgában. Bizonyos saját magunkra alkalmazott szabályok tudnak segíteni, hogy működjenek a dolgok. De mi ezt pontosan tudjuk, hogy igazán nem ezek a megtartók, és nem szabad, hogy ez úgy nőjön rá az életünkre, hogy ennek egy olyan plusz jelentőséget tulajdonítsunk, ami bármit is hozzátenne az üdvösségünkhöz, vagy az igazságunkhoz. Pontosan az a veszélye a törvények alkalmazásának, hogy aki törvényeket kezd el alkalmazni, úgy érzi, hogy különbé vált. Mikor az ember rátalál valami új igazságra, legyen ez bármilyen terület, akkor azt a törvényt, amiből ő ott profitál, elkezdi mások számára is nagy lendülettel, evangélizáló módon tanítani, és ezzel nagyon óvatosnak kell lennünk. Tehát egyrészt szabadságunk van arra, hogy a saját életünkbe hozzunk magunknak bizonyos törvényeket, kereteket, de ezek a keretek soha nem tudják kiváltani Istennek a kegyelmét, ugyanis a belső helyes motiváció forrása soha nem lehet a törvény keretekből. Azok adhatnak ugyan egy korlátot, de nem képesek azt a fajta belső motivációt adni, amit egyedül Isten kegyelme tud megadni. És itt erről beszél, hogy ez tanít minket arra, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és mértékletesen és igazán és szentül éljünk a jelen való világon. És nem azt mondja, hogy az embernek a saját maga felállított kis törvényi rendszerei, amik ezt meg tudják csinálni. Egyébként látszólag meg tudják csinálni, tehát hogy a törvényi szabályozás elképesztő látszatvallást tud létrehozni, gondoljatok. Tehát, ugye a katonaság gyakorlatilag egy ilyen külső fegyelmi rendszer, és csak úgy működik, nyilván kellene külső szabályozások. De amint kihúzod az egészet a rendszerből, a szabályozásokat, az minden össze tud omlani. A gyülekezeti fegyelmezés kegyelmi célja, hogy megtanítsa a vétkező hívőt szentségbe járni, helyreállni, harmonikus családi kapcsolatot élni Istennel, az atyával és a testvérekkel együtt. És a büntetés, mint kizárólag fizetés, az a nem hívők számára van fenntartva. A fegyelmezés az végső soron a szeretetnek a gyakorlása. A büntetés az az igazságszolgáltatás gyakorlása. Tehát nem büntetésről beszél, mikor azt mondja az atya fegyelmeztiteket, hanem az a szeretetnek a gyakorlása. A büntetés az a nem hívők felé az igazságszolgáltatás. És a Máté 18-ra visszatérve, a Máté 18-nak is a célja, hogy a bűnös kapcsolatának helyre állítása az elszenvedő féllel, és minden pont arról szól, hogy ha így nem, akkor úgy, ha úgy nem, akkor úgy, tehát a helyreállítást akarja bemutatni. És az 1 Korintus 5-ben Pálnak ott kettős célja van, egyrészt a közösséget meg akarja védeni a tisztátalan befolyástól, a 1 Korintus 5-6-7 szerint, és viszont vissza akarja hozni a bűnöst az Istennel és a közösséggel való családi harmóniában. És a 2 Korintus 6-10 szerint valami ilyesmi meg is történt a korintusi gyülekezetben, mert ott ír erről. A Galata 6-1-re már utaltam, annak az iránymutatása is keresi a bűnös helyreállítását. A 2 Tesszalonika 3-15 megtérésre akarja juttatni a bűnöst. Azt mondja, hogy megszégyenüljön. Nyilván itt a nyilvánosságnak a figyelme az lehet egy külső keret, ami az embert vissza tudja rettenteni bizonyos dolgoktól. A folyamat a gyülekezeti fegyelmezésben az kegyelemmel teli, és a Máté 18-ban leírt eljárás az a fair eljárást akarja biztosítani, hogy elegendő lehetőség legyen arra, hogy valaki megtérjen. És aztán a 2 Korintus 2:7-8-ban pedig a Pál sürgeti a közösséget, hogy megbocsássanak, vigasztaljanak, biztosítsák a megtértet a szeretetükről, 6-1-ben ott felszólítja a konfrontálót, hogy ez kedves, alázatos lélekkel tegye. Mint mondtam, a 2 Tesszalonika 3-15-ben bánjatok a bűnössel, mint testvérrel. Tehát a gyülekezeti fegyelmezés igazán, ha ez biblikus, akkor mindenkinek a legjobb érdekét kell, hogy szem előtt tartsa, beleértve Istenét is. Tükrözi Isten gyógyítását, megbocsátását, kegyelmét a bűnösök felé. Ez egy jogos szolgálat minden biblikus közösségben, és ha elkötelezzük magunkat a kegyelem teológiája mellett, akkor ez a közösség része valamilyen módon. Tehát összefoglalva azt, amiről ma tanultunk, a valóság az, hogy mindig lesz bűn a gyülekezetben egészen az Úr második eljöveteléig, és nem jó dolog ezt letagadni és elengedni. És az egy túl egyszerű megoldás, amire utaltunk az elején, hogy a bűnt elkövető elvesztette a megváltását, vagy soha nem volt megváltva. Mindez kiderül a fegyelmezéssel kapcsolatos igékből, ahol a helyreállítást, a növekedést látjuk, ezek a céljai a fegyelmezésnek. És a gyülekezeti fegyelmezés az talán a gyülekezetben való szolgálatnak az egyik legkellemetlenebb feladata, és a valóságban igazán ez ritkán, nagyon ritkán jelenik meg megfelelően. De ha tennünk kell, akkor ebben az egész folyamatban a kegyelem lesz a legnagyobb szövetségesünk, mert így látjuk, hogy hogyan kell tekinteni egy hívőre, aki vétkezett, és látjuk, hogy hogyan kell foglalkozni az illetővel szeretetben, alázatban, és azt is látjuk, hogy hogyan kell helyreállítani valakit teljes megbocsátással. És ezek fájdalmas pontok, de akár csak a családban is ez egy kulcs, hogy egy család az harmonikusan és jól tudjon működni, fejlődni, változni. Ugyanúgy egy közösségben is ez egy szükséges dolog az írások szerint. Amen.